Szeretettel köszöntök mindenkit, úgy látom, nagyjából együtt vagyunk és elkezdhetjük. Azoknak mondom, akik a múlt alkalommal nem voltak itt, de akik itt voltak is, akkor is hasznos, azt hiszem, ha megemlítjük, hogy Jelenések könyve 17. fejezetétben zártunk a múltkor, és egy kicsit, picit előre pillantottunk a 18-ra. Röviden összefoglalom, hogy miről volt szó. Többször megerősítettük, illetve ismételtük, hogy Jelenések könyvének milyen szerkezete van, és azt láttuk, hogy a 13-tól 14. fejezet az fölvázolja az egész végkifejletét az emberi történelemnek, természetesen a megváltási terv szempontjából, utána pedig olyan részletek jönnek, amelyek kinagyítanak ebből valamit. Következett ezután a 15.-16. fejezet, amely az úgynevezett hét utolsó csapás témáját nagyítja ki. De az eddigiek folyamán említés történt egy bizonyos Babilonról, már a 14. fejezetben is, aztán itt a 16. fejezetben is, hogy az 5.-től 7. csapás, különösen a 7. azt Babilont érinti, és most ezután logikus módon rátér a 17.-18. fejezet arra, hogy a végidő Babilonjának a szimbólumát tisztázza, és így mondja, hogy nem csak a Babilon szimbólumát azonosítja, hanem a kárhoztatását is megmutatja, vagyis, hogy hogyan fog összeomlani a hatalma közvetlen Jézus eljövetele előtt a hét csapás időszakának a végén. Ha röviden akarom összefoglalni, hogy hogyan azonosította Babilont a 17. fejezet, ugye egy parázna, egy felékesített parázna asszony képében mutatta be, akiről azt mondta, hogy a parázna leányoknak és a föld utálatosságainak az anyja, és úgy mutatta be, mint amely ül a fenevadon, világi hatalomnak a hátán, és azt is mondta róla, így olvastuk a 15. versben, hogy előzőleg mondja, sok vizen ül, ez is jelképes, és a 15. vers megmagyarázta, hogy a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. És a 18. vers is megerősíti a fejezet végén, hogy ez az asszony az, akinek királysága van a föld királyain. Ugye abból is láttuk, hogy ez a közvetlen az emberi történelem legvégén lévő állapotokat mutatja be, mert a 17. fejezet úgy kezdődik, hogy a hét angyal közül az egyik, aki a haragporrakat kitölti, ő mutatta meg Jánosnak mindezeket, tehát ezeket a közvetlen Jézus eljövetelét megelőző végső eseményeket látjuk itt. Hát mondtuk a múltkor, hogy ez bizony egy elég megrendítő kép, mert úgy mutatja be, hogy tulajdonképpen egy globális vallási szövetség fog uralkodni a világ felett, mert az asszony a Bibliában mindig vallási szimbólum, ugye a tiszta asszony a hívő egyházé, a parázna megromlott asszony a hitehagyó, a kegyes látszatot megőrző, de valójában Istennel szembehaladó hatalomnak a szimbóluma. De azt is mondtuk a múltkor, hogy ugye mivel azt mondja erről a Babilon nevű asszonyról, hogy a parázna leányoknak és a föld utálatosságainak az anyja, hogy az utálatosság kifejezés, ugye olvastuk, idéztük az igéket, az mindig a pogányságra utal a Bibliában. És ez azt mutatja, hogy keresztény és pogány vallások nagy globális szövetsége alakul ki, amely uralni fogja a világi hatalmat, és amelynek királysága lesz a föld királyain, és népek, sokaságok, nemzetek és nyelvek fölött uralkodik. Ebben a pillanatban lehet, hogy kikiesztően képtelenségnek érzi még, de ha aki érzékeny füllel követi az eseményeket, az látja, hogy például a mostani gazdasági világválság is, ahogyan a történészek elemzik, milyen irányba hat. Ugye azt így írják a történészek, hogy tekintély elvű társadalmak felé haladunk. Nő az államnak a szerepe. Hangsúlyozzák azt, hogy nem lehet bízni abban, hogy önműködően haladnak rendszerek. Ugye ahol az erkölcs eltűnik, ott drasztikusabb módszerekre van szükség, mint egy szolid polgári demokrácia, és azt is láthatjuk, hogy világviszonylatban óriási az ideológiai vákum, a légüres tér, óriási a tanástalanság, és világszerte nő a jövő félelme is erősíti ezt, a vallások iránti érdeklődés és a vallások szerepe. Lehet, hogy ebben a pillanatban ez még lehetetlennek tűnik, de mindenki vésse az emlékezetébe, hogy a bibliai profécia, mely nem szokott tévedni, eddig még soha se tévedett, azt mondja, hogy egy olyan jövő felé haladunk, ahol globális vallási szövetség lesz az ideológiai irányítója a föld királyainak és a föld népeinek. És ezek után a 18. fejezetet nézzük. Egy kicsit előre pillantottunk, de újra olvassuk a 18. fejezetnek az első verseit. Így olvasom a 18. fejezetben az első 5 verset. Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztáltal léleknek tömlőcévé, minden tisztáltalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé, mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a föld királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Ugye említettem, hogy a 17. fejezet elején elhangzik, hogy nem csak azonosítja Babilon szimbólumát, hanem bemutatja a kárhoztatását. De most nem mindjárt arról olvasunk, hogy a csapások alatt milyen büntetés éri Babilont, hanem először azt olvassuk, hogy elhangzik nagy erejű üzenet, és az első versben félreérthetetlen, hogy honnét jön, szóval láttam más angyalt leszállni a mennyből. Tehát Istentől, felülről érkezik. Ugye ezt többször említettük, hogy az angyal szó betű szerint követet jelent. Nem feltétlenül az embernél magasabb rendű teremtményeknek a csoportját, a mennyei angyalokat jelenti, hanem szó szerinti értelmében, akár emberre is vonatkozhat. Ugye Keresztelő Jánost is nevezi így, már egy ószövetségi profécia. Tehát követ, tehát lát a mennyből mondjuk így egy más követet leszállni, és ez szimbolizál kétségtelenül egy mozgalmat, valamilyen evangélium hirdető, valamilyen Isten üzenetét hirdető mozgalmat, mert Isten sohasem tette azt a történelem folyamán, hogy látványosan egy mennyből leszálló angyal hirdesse az üzenetét, hanem az ő üzenetének a követőivé mindig embereket tett, mindig valamilyen hívő népet tett. És nézzük meg, hogy ez mekkora erejű mozgalom lesz, mert hogy fokozza a leírás, azt mondja, nagy hatalma volt, a föld fény lett a dicsőségétől, teljes erejéből nagy szóval kiáltott. Ugye ezek olyan erős meghatározások, hogy azért örömünkre szolgál, hogy az Isten üzenete az nem valahol úgy a zugba fog hangzani, hanem mikor ezek az események elérik a kulminációs pontot, akkor olyan erővel fog hangzani az Isten mennyből jövő üzenete, hogy a föld fénylik a dicsőségétől, és nagy szóval kiáltva hallják az emberek. És nézzük meg, hogy mit tartalmaz ez az üzenet. Azt mondja, elesett Babilon, és lett ördögök lakhelyévé, minden tisztáltalan léleknek tömlőcévé, minden tisztáltalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Ugye, amikor azt mondja, hogy minden tisztáltalan madárnak tömlőcévé, gyűlölséges tisztáltalan madárnak tömlőcévé, ez szimbólum, a démonoknak a szimbóluma, azt mondja, Babilon ezek lakhelyévé lett. Hát itt azért az ember egy kicsit megszédül, nem? Tehát azt mondtuk, egy globális vallási szövetség, amiről Isten azt mondja, hogy ez végül ördögök lakhelyévé lesz. Teljesen démoni megszállás alá kerül, és démoni befolyás árad rajta keresztül a világra. Tehát ez egy hihetetlen nagymértékű megtévesztés lesz. Ugye olvassuk a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében, hogy Sátán beöltözik világosság angyalának, és az ő szolgái démonai is beöltöznek világosság angyalának. De ekkora sikere Sátánnak, hogy egy globális vallási szövetséget úgy tud uralni, amely viszont uralma van a föld királyain és népeken, sokaságon, nemzeteken, hogy vallásos köntösben tudja így a befolyását a világra árasztani, ez mondhatjuk, hogy a sátán tevékenységeinek a csúcsa. Ugye emlékszünk talán, hogy Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse így jellemzi, hogy sátánom a régi kígyó, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mindig is jellemző vonása volt a hitetés, de ilyen zseniális hitetés, a maga nemében zseniális hitetés, hogy vallási köntösben terjeszti ilyen mértékben a világra a befolyását, ez tényleg döbbenetes. És azt mondja, hogy Isten szemében elesett, tehát, hogy így mondjam, ez egy leleplező üzenet, amely ezt nyíltan kimondja, kertelés nélkül. És azt mondja, megállapítja, hogy harmadik vers, hogy a paráznaság a haragjának borából ivott valamennyi nép, megint csak mondom, hogy a globalizáció Jelenések könyvében valamennyi nép, és a földnek királyai vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai dobozódásának erejéből meggazdagodtak. Itt ennél megállok, ennél az utolsó mondatnál, hogy a föld kalmárai dobozódásának erejéből meggazdagodtak. Igazán nem tudjuk pontosan meghatározni, ugye ne felejtsük el, ez még a jövőbe mutató profécia. És ez az oka annak, hogy bizonyos óvatossággal is haladunk előre, csak a nagyon biztos pontokat megragadva, mert ugye, hogy ez most a föld kalmárai, ezek esetleg gazdasági erőket jelentenek? Esetleg arra vonatkozik ez, hogy még amikor létrejön egy ilyen valláserkölcsi alapokra épített új társadalom? Nem említettem az előbb, hogy most a gazdasági válság kapcsán ezt is sokat emlegetik, hogy most már azon kell gondolkozni, hogy mi az a társadalmi forma, ami a kapitalizmust meghaladja. Hogy ez a téma, hogy ugyan nem mondják ki, hogy totális csődje, vagy leírtuk, de hogy mi az, ami meghaladja, mi az, ami túlmutat. Tehát ez egy nagyon komoly téma a világon, hogy társadalmi formát keresni, új társadalmi, megfelelő társadalmi formát, annak az eszméletlen mennyiségű feszültségnek és bonyolultságnak a megoldására, ami van. És azt tudjuk, hogy rengetegen ezt sürgetik, hogy valláserkölcsi alapokra helyezett társadalom kell, az egyház és az állam közötti válaszfalnak le kell omlani, mert valamilyen cementre, valamilyen segítségre van szükség ahhoz, hogy megszilárduljanak ezek a társadalmak. És itt ugye ezt olvassuk, hogy a föld királyai vele paráználkodtak, tehát létrejön ez a szövetség ténylegesen, ugye ezt érti a Biblia jelképes paráznaságon, hogy Krisztus helyett világi hatalmakkal lép szövetségre ez a bizonyos Babilon, és azt mondja, hogy a föld kalmára is dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Lehetséges, csak kérdőjelként teszem fel, én se tudom biztosan, mondom, jövőbe mutat. De lehetséges, hogy ez a profécia arra utal, hogy amikor létrehoznak egy ilyen új típusú társadalmat globális méretben, akkor az egy ideig úgy tűnik, hogy sikeres és megoldja a problémákat, és talán egy rövid kis felvirágzás is bekövetkezik ebből? Nem tudom. Ez csak mondom kérdés. De hogy vajon nem erre utal-e, hogy a föld kalmárai is az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak? És utána felhangzik egy szózat, azt mondja, más szózatot, de ez is a mennyből jön, tehát ez is felülről jön, amely e látszat ellenére, ami úgy tűnik, hogy nagyon sikeres a Babilon. De mi már azért valamit tudunk, ugye a 17. fejezetből, aki itt volt a múlt alkalommal, ugye valamit már tudunk a 17. fejezetből, a múlt alkalomról, hogy akkor azt láttuk, hogy létrejön ugyanez a nagy szövetség, de rövid idő múlva fel is bomlik. Emlékszünk rá? Ugye, ahogy azt mondta, hogy erejüket és hatalmukat odaadják, és egy ideig egy szándékon lesznek, de utána ennek a paráznát megégetik tűzzel, és meggyűlölik, és ellene fordulnak. Tehát ott már felvillantotta a profécia, hogy tiszavirág életű lesz ez a szövetség, és óriási recsegés ropogással fog szétmenni, és a szövetségesek szembefordulnak egymással. Ezért nem csodálkozhatunk, hogy a 4. vers azt mondja, hogy a látszat ellenére, hogy nagyon sikeres Babilon, mégis felszólítja mindazokat, akiket Isten önmagához tartozónak népének tekint, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Ugye itt az egyik megindító dolog, és ami azért vigaszt mond, vigaszt jelent mindannyiunknak, hogy Babilonban szerte széjjel még ott vannak olyanok, akiket Isten a magáénak ismer el. Ja, az a kijelentése juthat eszünkbe a Jézusnak, amit János evangélium a 10. fejezetében találunk, amikor ezt mondta, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell szólítanom, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Észreveszünk, hogy ez az a kihívás, amiről Jézus beszélt. Fussatok ki belőle, én népem. Tehát szét vannak szóródva különböző vallási közösségekben őszinte Isten keresők vagy Krisztus követők. És most itt a végkifejletnél Isten sürgetve hívja őket, hogy hagyják el Babilont, a szavával kihívja, összegyűjti őket, mert így mondja, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert a bűnei az égig hatottak. Tehát itt mindenki érzi, hogy itt már a csapások küszöbén vagyunk, a 7 csapás kiáradásának a küszöbén. És mielőtt tovább mennénk, szeretnék még arra is rámutatni, hogy vajon mi idézi elő, hogy ilyen óriási erejű mozgalom. Hát azért gondoljunk arra, hogy nem is kis bátorság kell ahhoz, hiszen ez a Babilon ugye a világ ura, mert azt mondja, hogy népek, sokaságok, nemzetek és nyelvek felett uralkodik, és a föld királya, mind szövetségre léptek vele, és most ezt így nyíltan kihirdetni, hogy Isten szemében elesett, és ördögök lakhelyévé lett, és fussatok ki belőle, ez egy hihetetlenül, hogy így mondjam, meredek vagy merész üzenet. És mégis azt mondja, úgy hangzik, hogy a föld fénylik a dicsőségétől. Ezt csak egy módon érthetjük meg, hogy a Biblia más részei beszélnek a Szentléleknek egy még újabb rendkívüli kiárasztásáról, ahhoz hasonlóról, amilyen volt az első pünköstkor Jézus mennybe menetele után. Ezt már korábban egyszer emlegettük, most nem térnék részleteiben vissza rá, ez nevezi a Biblia korai és késő esőnek. Hogy van egy történelmi korai eső, illetve volt, ugye a természetből véve a hasonlatot, hogy Palesztinában 2 esős időszak volt, 2 bőséges esős időszak. Az egyik a magvetés után hullott, hogy kicsirázni segítse a gabonát és kihajtani. A másik bőséges esős időszak pedig az aratás előtt volt. Ez még bőségesebb esős időszak volt. És ez mindig menetrendszerűen megérkezett. Körülbelül úgy tudnám mondani, hogy olyan volt ez, mint nálunk a májusi eső. Biztos mindenki hallja, hogy ilyenkor szoktak ilyet mondani a rádióban, hogy na most milliárdok estek alá az égből, mert milyen értékes ez az eső, mert beérleli a gabonát az aratásra. És ugye Jézus ezt a hasonlatot nagyon egyértelműen alkalmazta, többször mondta, az aratás pedig a világ vége. Tehát ez a hasonlat azt fejezi ki, hogy volt egyszer a Szentléleknek egy rendkívüli kiárasztása, vagyis, hogy Isten természetfeletti hatalommal, erővel, hatalmas erővel támogatta az evangélium hirdetés munkáját, és ez volt akkor, amikor Krisztus elvégezte az ige magvetését, Keresztelő János kezdte, Jézus folytatta, és az ő 3,5 éves szolgálata után volt ez a rendkívüli megnyilatkozás a Szentlélek munkájának, amely hangos szóvá erősítette az ige hirdetést, és természetfeletti jelek, csodák, az isteni hatalom is kísérte az ige hirdetést, és ez segítette az evangélium hirdetés művét megerősödni, az induló kereszténységnek ez adott erőt. És a hasonlat szerint ez még egyszer megnyilatkozik Jézus megjelenése előtt. És újra ilyen hatalmas erejűvé teszi az isteni üzenet hirdetést. Talán van, aki emlékszik, hogy mondtam, hogy 3 dolog kell ahhoz, amikor óriási ereje van az evangélium hirdetésének. Az egyik az, hogy tiszta üzenetet hirdessen, ne legyen benne semmi emberi folyva, valóban az Isten beszédét képviselje, világosan, közérthetően és igazi hitelességében. A második az, hogy akik ezt hirdetik, azok úgy is éljenek, tehát az egyén és a közösségi életükben rögtön látszik ennek az igének az értéke, és hitelesíti azt, amit mondanak. A harmadik dolog, hogy természetfeletti jelek és csodák az Isten hatalma kézzelfoghatóan kíséri az ige hirdetésüket és a munkájukat. Mikor ez a 3 dolog együtt van, akkor válik hatalmas erejűvé az evangélium hirdetés. Ugyanaz történik itt, ugyanarra utal itt az ige, amit többször idéztük Máté evangélium a 24. fejezetéből, hogy Jézus így mondta, Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ugye egy nagyon komoly evangélium hirdetésről beszél, mert azt mondja, az egész földön, minden népnek, és nagyon fontos az a kis szócska, hogy bizonyságul. Tehát azt jelenti, hogy lelkiismeretbe világító erővel, döntésre késztető erővel. Hát ilyen lesz ez az üzenet. És már is olvassuk akkor tovább, de azért mégis visszatérek még egy pillanatra, hogy azért milyen kegyelmes az Isten, és ezt nagyon figyeljük meg, hogy nem bünteti addig Babilont, míg előbb ki nem menti mindazokat, akik az övéi. Szóval ez Isten eljárására annyira jellemző, és nem indul el a hét utolsó csapás addig, amíg minden embernek kegyelmi és választási lehetőséget nem kínál. Ez mindig annyira jellemző az Isten eljárására, hogy neki olyan értékes és olyan fontos, hogy egy ember is feleslegesen el ne vesszen, Isten nem tömegekbe gondolkodik, és most is, mielőtt ez a drámai időszak a történelemben megtörténik, egy ilyen nagy erejű evangélium hirdetés és leleplező, világos üzenet kínál választási lehetőséget mindenkinek. És utána nézzük tovább a 6. verstől. Úgy tűnik, hogy itt egy mennyei szózat hangzik megint, és ezt mondja. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őreáző csapásai, a halál, a gyász, az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úristen, aki megbünteti őt. Nagyon érdekes ezen a szakaszon belül, hogy azt mondja Babilonról a 7. versben, hogy dobzódott és dicsőítette magát. Lehet, hogy amíg eddig beszélgettünk, többeknek a gondolatában az jár, de hát mi a Babilonnak az a nagy bűne, amiért azt mondja az Isten, hogy hát a bűnei az égig hatottak és megbünteti. Hát az evangéliumnak az elfertítése. Mert például megkérdezem azt, hogy dobzódik és dicsőíti magát. Annak van köze a Krisztus evangéliumához? Teljesen más szellem. Ugye Jézus ilyeneket mondott, hogy én dicsőséget emberektől nem nyerek. Azt mondta, hogy hihettek ti, akik emberektől nyertek dicsőséget? Ez Krisztustól teljesen idegen. Ugye aztán eleve úgy láttuk ezt a Babilon nevű asszonyt, hogy felékesítette magát drága kövekkel, gyöngyökkel. Ennek van valami köze a názáreti Jézushoz? Ennek sincs semmi köze. Tehát az Isten szemében az egyik legnagyobb bűn, amikor Isten nevében, mintha hiteles dolog lenne, magabiztosan hirdetni valamit, képviselni valamit, ami valójában a Krisztus lelkületével, a Krisztus tanításával merőben ellentétes. Úgy tudnám mondani, hogy ez az a legnagyobb megtévesztése az embereknek, amikor arról van szó, hogy milyen út visz az örök életre, és mi visz az ellenkező irányba, és mint a kicserélnénk a jelzőtáblákat. Ugye? Tehát ez, hogy összekevernénk a széles utat és a keskeny utat. Az embereket a széles útra terelnénk, biztatva, hogy oda visz a végcélhoz, és közben valójában az nem oda visz. Azt mondja a Biblia, hogy az emberek legnagyobb létérdekével szembeni vétek. Ugye, amikor más irányt mutat nekik, és ígéreteket ad, amelyeknek nincsen reális alapja. Én sokáig gondolkoztam, hogy a Bibliában a 10 parancsolat, ugye feljegyzését gondolom ismerjük, és ott van az eredeti sorrend szerinti 3. parancsolat, és az úgy szól, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. És talán egyszer egy más alkalommal is említettem, hogy nekem ez nagyon sok fejtörést okozott, hogy miért éppen itt van ez a súlyos nyomaték, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét felveszi. Mert ugye mi az a nagy bűn, hogy valaki ugye hát az Isten nevét hiába felveszi, hát Isten nem gondoljuk hiúnak. Miért pont ehhez a parancsolathoz fűzi ezt a súlyos kijelentést, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi? Aztán egyszer csak megvilágosodtam. és rájöttem, hogy miről van szó. Ugye itt nem arról van szó, hogy káromolja az Isten nevét, a legtöbbet az emberek így értik, de erre Jézus mondta, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, szóval még ha tudatlanságból teszi, jobban megbocsátatik, de akkor rájöttem, mi az, hogy hiába. Az azt jelenti, hogy nem hitelesen. Felveszi az Isten nevét, az Isten nevében szól, az Isten nevében mond dolgokat, de az Istent hamisan mutatja be. És érthető, hogy az Isten ezt nem hagyja büntetés nélkül. Amikor az ő nevében, az isteni hitelesség pecsétjével, valami azzal teljesen ellentétes dolog, az, amit az emberek elé tárnak, vagy amire bíztatják az emberek lelkismeretét, hogy fogadják el és kövessék. És akkor arra gondoltam, hogy hát melyik névvel éltek legtöbbet vissza a történelemben, az Isten nevével, meg a Jézus nevével. És ez a parancsolat igazából, amelyik azt mondja, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi, ez arra utal, hogy az Isten nevével, a Jézus nevével való mindennemű egyéni és történelmi léptékű visszaélés, amikor az ő neve hitelesítése mögött valami egészen más történik, vagy egészen másnak a hirdetése. Tehát ez az a súlyos bűn, amire itt utal, és mindig üldöző hatalom lesz. Ugye, azt majd erre későbbiekben történik utalás. Figyeljük meg, hogy a 7. versben azt is mondja, hogy úgy ülök, mint királyné asszony, nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Emlékszem, hogy erről is volt szó egyszer korábban, mondtam, hogy ez olyan könnyű itt felismerni, hogy itt arról van szó, hogy újra egymásra talál az állam és az egyház. Mert a középkor végén ugye felbomlott a trón és az oltár szövetsége, ahogy szoktuk mondani. Ugye a nagy francia forradalom a nagy csattanással fölbomlott, és aztán ez kihatott más nemzetekre is. De most azt mondja, ugye a Babilon nevű asszony, amely ugye egyházi vallási hatalmat képvisel, hogy nem vagyok többé özvegy. Vagyis újra létrejön a házasság, újra létrejön a szövetség a világi és a vallási egyházi hatalom között. És a 8. vers ugye megint csak vigasztalásul mondja, hogy akármilyen óriásivá nő a hatalma és a befolyása, egy nap hirtelen jönnek rá a csapásai, a halál, a gyász, az éhség és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úristen, aki megbünteti őt. Most ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy Isten úgy közvetlen személyesen teszi ezt a büntetést, hanem amikor azt mondja, hogy tűzzel égettetik meg, akkor gondoljunk arra, amit a 17. fejezet 16. versében olvastunk, hogy azt mondja, hogy a világi hatalmak, ugye, amit itt a fenevad tisztarva jelképez, meggyűlölik a paráznát, kifosztják, mezítelenné teszik, eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Szóval a Jóisten nagyon sokszor úgy büntet, hogy enged olyan folyamatokat szabadon, amelynek a során a bűn bűnnel büntettetik meg. Ugye, tehát nem ő közvetlenül büntet, hanem például nem avatkozik közbe, és beérik egy nagy konfliktus a világ és a vallási hatalom között, és ezzel indul meg a Babilonnak az összeomlása és a megbüntetése. Most a 9. verstől úgy olvasok egy hosszabb szakaszt, hogy megint azt mondom, hogy én sem értek és tudok mindent, és nem is akarom így feltüntetni, mert ez is jövőben mutató profécia. A lényeget meg tudjuk ragadni, de hogy részleteiben hogy teljesedik, azt a jövő kell, hogy megmutassa. 9. versben így olvassuk. És siratják őt, és jajgatnak rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égészségnek füstjét látják. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt mondván, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. A föld kalmáraig is siratják és jajgatják őt, mert az ő árujkat immár senki nem veszi. Arany és ezüst és drágakor, gyöngy, gyolcs és bíbor, sejem és karlátszikeket, és minden tinfát és minden elefántcsont edényt, és drága fából, és rézből, és vasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, és illatszereket, és kenetet, és tömjént, és bort, és olajat, és zsemlelisztet, és gabonát, barmokat, és juhokat, lovakat, és kocsikat, és rabokat, és hirtelen egy meglepő fordulat, és emberek lelkeit. Tehát itt azt érzékelteti, hogy az összes szövetséges is megrendül, és ugye itt már nyilván arra utal, hogy az Isten a csapásokkal is sújtja, és ebben a saját ítéletüket is látják. És hogy a felsorolja ezt a rengeteg cikket, amivel kereskedtek, talán ez a jelképes beszéd arra utal, hogy mennyi idegen dologgal foglalkozik ez a Babilon, aminek a Krisztus evangéliumához semmi köze nincs. És ugye a végén azt mondja, hogy emberek lelkeivel is kereskedik. Ugye ez is egy megdöbbentő dolog. És aztán így folytatja tovább a 14. verstől. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többi azokat meg nem találod. És ezeknek árusai, akik meggazdagodtak őtőle, távol álltak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. És ezt mondván, jaj, jaj, a nagy város, amely öltözött gyolcsba, bíborba és karládba, megékesítetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajósmester és a hajókon lévők mind, a sokaság és az evezők is, akik a tengeren kereskednek, távol állának, és kiáltának látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják, mi hasonló-e nagyvároshoz. És porthányván a fejükre kiáltának, sírván és jajgatván, ezt mondván, jaj, jaj, az a nagy város, amelyben meggazdagodott mindenki, aminek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. Gondolom, hogy mindjárt érzékeljük, hogy mi az a két szó, ami a legtöbbet fordul elő a leírásban, jajgatás és sírás. Tehát valahogy azt akarja érzékeltetni, hogy Babilon összeomlása óriási robajjal történik, és vele együtt megrettennek a szövetségesek, és mindenki, akinek köze volt hozzá, és érzik, hogy a további ítéletek következnek még ezután, hogy tudott ez így egy pillanat alatt összeomlani. Nem tudnám, és nem merném megmondani biztosan, hogy amikor itt beszél hajósokról, akik a tengeren kereskednek, hogy vajon ez szó szerint, vagy jelképesen értendő, esetleg ugye arra utal, ugye itt is a tenger népek, sokaságokat, nemzeteket jelent. Óvatos vagyok, még nem beteljesedett profécia. Akkor merek valamit mondani, amikor fekete-fehér az ígében az azonosítása. Nézzük tovább a 20. verstől. Örülj, ő rajta menj, és ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ fölvőn, és a tengerbe vetette, ezt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak és muzsikásoknak, siposoknak és trombitásoknak szava te benne többé nem hallatik. És semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétnekek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseidtől eltévejedtek mind a népek, és abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Most egy új hang szólal meg, ez azt mondja, hogy örülj, menj, és ti szent apostolok és proféták, mert Isten ti érettetek büntette meg őt büntetéssel. Ugye ez utal arra, hogy ugye amikor ekkora hatalomhoz jut Babilon, hogy királysága volna föld királyain, és mind szövetségesei a föld királyai, egészen egyértelmű, ilyenkor üldöző hatalommá válik. Ha valaki tud nekem a történelemből mondani példát arra, hogy hatalomba emelkedett egyházi vagy vallási hatalom, és nem lett üldöző hatalommá, ilyet senki nem tud mondani. Sajnos a hatalom mindig eltorzít. Ha vallási vagy egyházi hatalom a világi hatalom szövetségeseivel lesz, mindig üldöző hatalommá válik. A hatalom birtokában van, nem viseli el a másként gondolkodást, vagy a másfajta vallási felfogást. Azt ugye mondtam a múlt alkalommal, és most is megerősítem, hogy olyan nagymértékű üldözés, mint volt a pogány római birodalom keresztény üldözésekor, vagy a középkorban, olyan nagymértékű üldözés már nem bontakozhat ki a végidőben. De fenyegetően és rémisztően megjelenik, de az isteni közbelépés lesz az, ami ezt megakadályozza. Mivel fenyegetően azért megjelenik az üldözés, azért óriási vigasztalás a 21. vers, amikor azt mondja, és egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ fölvőn is a tengerbe vetette, és ezt mondta, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilonon a nagy város, és többé meg nem találtatik. Hát gondolom mindenki el tud képzelni maga elé egy jelenetet, hogy azt mondja, egy erős angyal egy nagy malomkövet belehajít a tengerbe. Ilyen érezzük, hogy milyen sebességgel süllyed ez el, és ezzel a hasonlattal fejezi ki, hogy meglepetésszerűen, hirtelen, a hatalma csúcsán így fog gyorsan elvettetni, és hirtelen eltűnni a süllyesztőben, hogy mindenki megrendettel jajgatja és síratja. Ez egy vigasztaló hasonlat. Tehát, ha kialakul ez a globális hatalom, és elnyomja a lelkismereti szabadságot, és félelemkeltően lép föl, és úgy tűnik, hogy a világ ura, mintha azt akarná mondani ezzel a prófécia, ne rettenjen meg senki, hanem gondoljon erre a képre, erre a szimbólumra, mint majd malomkövet belehajtanak a tengerbe. Ahogy felemelkedik, olyan villámgyorsan fog összeomlani a hatalma, és elsüllyed, mint a malomkő a tengerben. A 23. 24. vers, most nem az én szavaimmal, hanem a Biblia szavával, választad arra a kérdésre, amit fölvetettünk, hát tulajdonképpen mi az a nagy bűne a Babilonnak? Így olvastuk a 23. vers végén, mert a te bűvöléseidtől eltévejedtek mind a népek. Nagyon érdekes, hogy milyen szó van a görög szövegben, az van őt, hogy farmakeia. Nem tudom, valakinek eszébe jut egy közismert szó, farmakonok, ugye mondják a gyógyszerekre. Tehát a farmakeiának a jelentése az, hogy gyógyszerek, varázsgyógyszerek. És ez nagyon jelentőség, tehát bűvöléseknek fordítja. Tehát így mondja, hogy mintha gyógyszert kínálna a világ bajaira, mintha gyógyszert adna az embereknek, de ez olyan, mint a varázsgyógyszer, amely megcsal, becsap, és rossz befolyás, démonikus befolyás alá von, mert így mondja, hogy a te bűvöléseitől eltévejedtek mind a népek, vagy a te varázsgyógyszereitől eltévejedtek mind a népek. Ez igazán megrázó kijelentés. És a másik, amit mond a 24. versben, hogy abban próféták és szentek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Ez megint arra mutal, hogy üldöző hatalomként lép fel, és ha már teljesen ez nem is bontakozhat ki, de Isten úgy mutatja be, ugye ez a magyarázat annak is mindeneknek, akik megölettek a földön, hogy bűnrészesnek tekinti, ugye ugyanazt a szellemet ápolja, ami azt a rengeteg nyomorúságot okozta az emberi történelem folyamán, mikor a lelkismereti szabadság széttaposása miatt milliókat és milliókat öltek meg. Itt is említettem, de most újra mondom, hogy az emberiség emlékezete rövid, és most nagyon sok szó esik a sztálinizmus meg a nácizmus áldozatairól joggal, de senki nem realizálja azt, hogy évszázadokon át, amikor a világi és az egyházi hatalom szövetségben volt, messze, messze sokkal több embert pusztítottak el, teljesen ártatlanul, csak azért, mert a lelkismereti meggyőződésükhöz ragaszkodtak. Ugye ebből nem lehet statisztikát csinálni pontosat, mert semmisítettek meg rengeteg dokumentumot, de mégis az inkvizíciós jegyzőkönyvek vallanak, és ezekből félelmetes arányok bontakoznak ki. Tehát, ha valaki ebbe komolyan beleássa magát, akkor rá fog jönni, hogy nem véletlenül mond ilyet, hogy abban proféták, szentek, véletárs, mindenkik megölettek a földön, hogy ez az üldöző szellem, amely nem ismeri a lelkismereti szabadságot, amely csak azért üldöz embereket, mert nem úgy gondolkodik, vagy nem úgy vallásos, mint ő, hogy ez egy szörnyű pusztító hatalom. És hogy nem csak egy fajelmélet, és nem csak egy képmutató és öldöklő proletár diktatúra tudott hatalmas mennyiségű áldozatot létrehozni, hanem bizony a vallási köntösbe öltözött üldöző hatalom is. Most emlegettem, hogy Franciaországban jártam, és hogy ott milyen érdekes volt a dél-franciaországi hugenották történetének a megismerése. Ott láttam meg egy könyvet, ott van egy könyvesbolt is, és azt a könyvet én nagyon régen szerettem volna megszerezni, nem tudom mikor lesz időm hozzá, az eredetileg amerikai kiadású, ottani szerzője van, és angol nyelvű, de itt francia nyelvre lefordítva találtam meg. Ez egy Lee nevű szerzőnek a könyve, és azt mondják, hogy ez a legjobb ebben a témában, a középkori inkvizíció története. Biblia papíron, egészen vékony papíron, ilyen vastag könyv, úgy emlékszem, hogy közel 3000 oldal. Kicsit gyorsan belelapoztam a magyar vonatkozások, rögvest érdekeltek. Ott olvasom, hogy egy inkvizitor például azt írja, hogy 55 ezret térített vissza Magyarországon az igaz hitre. Akkor az ember elgondolja, hogy milyen méretű volt egyáltalán az itt lévő úgynevezett eretnekség, a Waldens és a Huszita mozgalom, és ha ennyit visszatérített, hányat pusztított el az inkvizíció, akit nem lehetett visszatéríteni. Szóval nagyon sok következtetést lehet levonni, és ezek tényleg döbbenetes történetek. Nem is néztem, hogy mikor lesz a mi utolsó előadásunk, vagy a múltkor ugye volt erről szó. Ha lehet, ebből a könyvből feltétlenül fogok hozni, ebből a Mari Durán a Konstanci torony fogja, hogy akit érdekel, megvehesse, megindító történet. Szóval én mindenkinek ajánlom elolvasni, és akkor fogalmat alkotunk, hogy Isten miért tekinti ezt ilyen súlyos bűnnek, és Babilon bűnének ezt ennyire felrója. Még egy kérdést fel kellene tennünk, mielőtt még a mai témánk utolsó részéhez térnénk, és ott már szeretnék egy kicsit kérdezgetni, mert az olyan rész, ahol már lehet, és beszélgetéssé alakulhatunk. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy amikor így mondja az ige, hogy a te bűvöléseitől eltévejettek a népek mind, akkor fölmerül bennünk az a kérdés, hát nem áldozatok itt a népek. Hát ha ilyen vallási köntösben meg világosság angyalaként jelenik meg az, ami téves, hát akkor vajon egyáltalán valaki kivonhatja magát ezzelől? Vagy hát most itt az Isten elnézi, hogy ennyi áldozata legyen egy megtévesztésnek, egy ilyen elbűvölésnek? És ezzel kapcsolatban szeretnék a Tesszalonikai második levél második fejezetéből egy nagyon tanulságos kis részletet idézni. Tehát a Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetéből szeretném olvasni a 8. verstől, a 12. 8-tól 12-ig. A 8. vers előtti részt már nem tudom idézni. Az tulajdonképpen ugyanerről a nagy vallási hatalomról szól, ugye, ha valaki otthon elolvassa, akkor látjuk, amely különleges tevékenységet fejt ki Jézus eljövetele előtt, és így mondja a 8. versben. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Tehát látjuk, itt is közvetlen az ő eljövetele előtti időről van szó. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, ugyanaz, amit olvastunk, hogy démonok lakhelyévé lesz, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Hát ugye itt a bűvölésnek ez felel meg, hogy a hazugság minden jeleivel, hatalmával és csodájával, és akkor az ember kérdezi, hogy ellenállhat ennek valaki, nem áldozatok egyszerűen a népek, hogy ezt nem tudják felismerni? És erre válaszolnak a következő versek, így olvasom, és a gonoszság minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Na, mit lehet ebből megérteni, kik vannak védve csalással szemben? Akik befogadták az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Látjuk, hogy milyen fontos itt ez a kifejezés? Nem azt mondja, hogy az igazság ismeretét befogadták, hanem azt mondja, az igazság szeretetét befogadták. Érezzük, hogy van a kettő között különbség, hogy az igazság ismerete vagy szeretete? Ha csak ismerem, akkor esetleg intellektuálisan gyönyörködöm benne, és meghajtom a fejemet, hogy logikus, meg igaz, de ha valaki az igazság szeretetét fogadja be, azt követi is, azt komolyan is veszi. Tehát ez az ige kimondja, hogy azok vannak védve ezzel szemben, a hazugság minden jelével, hatalmával, csodával szemben, akik az igazság szeretetét befogadják az ő üdvösségükre, az ő megmentésükre. És amikor azt mondja, hogy akik pedig nem fogadták be, azokra azt mondja, hogy 11. esetben bocsátja rájuk Isten Az eredeti szöveg sokkal inkább azt fejezi ki, hogy kiszolgáltatja őket a tévejgés erejének. Különben ez is döbbenetes kifejezés, hogy tévejgés ereje. Gondoljunk arra, amit az előbb olvastunk, hogy lesz egy olyan erejű evangélium hirdetés, hogy a föld fénylik a dicsőségétől, és nagy szóval kiállt. Tehát mindenkinek esélyt ad arra, hogy megismerje az igazságot, sőt, befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére. És akik ezt megteszik, azok védve vannak. Azokat nem tudják megtéveszteni ezek. Akik viszont nem fogadják be az igazság szeretetét az üdvösségükre, azok ilyen kifejezést használ, a tévejgés erejének a hatalma alá kerülnek, és végül, így mondja, és ez is nekem olyan döbbenetes kifejezés a 12. vers végén, hogy csak kik fognak kárhoztatni, nem azok, akik ártatlanok, tudatlanok, vagy nem volt esélyük, hanem azt mondja, kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Döbbenetes ez a kifejezés, gyönyörködni az igazságtalanságban. Tehát látjuk, ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét az ő üdvösségére, akkor a tévejgés ereje úgy hatalmába kerítheti, hogy a végén az igazságtalanságban gyönyörködik, és nem ismeri fel a természetét. Ugye érdemes volt ezt a kis ige szakaszt egyszer elolvasni, hogy akik befogadják az igazság szeretetét, az üdvösségre védve vannak, akik nem, azokat semmi se tudja megvédeni a tévejgés erejétől, és a végén oda jutnak, hogy gyönyörködnek az igazságtalanságban. Jó, szívesen mondok még egy kicsit közelebbit róla. Örülök, hogy elhangzott a kérdés. Hát ugye most az igazságon ugye azt értjük, amit az Isten kinyilatkoztat, ami valóban az igazság. Ugye Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ennek a szeretetét befogadni, ennek, hogy így milyen fokozatai vannak, hogy az igazsággal az ember hogyan szembesül. Szeretném idézni, amit Jézus mondott a Nikodémussal való beszélgetésében, ugye ez egy híres beszélgetés az evangéliumban, és azt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy ha valaki inkább szereti a világosságot, mint a sötétséget, ott is a szeretet szó, inkább szereti a világosságot, mint a sötétséget, az kimegy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. De aki inkább szereti a sötétséget, mint a világosságot, az nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Próbáljuk csak megérteni ezt a beszédet. Tehát ez egy titokzatos dolog, ez egy nagyon titokzatos dolog, és igazából ez a választó víz ember és ember között. Hogy vannak emberek, akiknek ez a nehézkedési törvényük, hogy mindig egész életében igazságszerető és igazságkereső valamilyen szinten. Hogy mikor ő találkozik valamivel, akkor annak mindent alárendel. Akkor ha őt elítél is, ha őt helyesbíti is, az elől nem tér ki. Kimegy a világosságra, hogy akár az ő cselekedete is felfedessenek. A másik embernek pedig fontosabb az érdek, vagy fontosabb a megszokás, vagy fontosabb a kényelem, mint az igazság. Ezért egy darabig talán ismerkedik a világossággal, vagy az igazsággal, de egészen ki se megy. Nehogy egészen szembesüljön vele, és ez valami életváltozásra késztesse őt. Értjük? És Jézus ezt olyan szépen mondta, hogy akik inkább szeretik a világosságot, mint a sötétséget, mert egyikünk se tökéletes, egyikünk sincs. A bűneset óta nincs olyan ember, aki csak az igazságot szeretné, és valahol az önző hajlamok ne húznák őt a másik irányba. És amit Jézus mondott, ez olyan, mint a mérleg nyelve, hogy inkább, melyiket szereti inkább. Ugye az ilyen embernek is lehet vívódása. Ez emberi dolog, vívódik. Azt mondja, szép, igaz, de ha én ezt komolyan venném, mi lenne ebből? Ugye? Ezt nem kell megítélni, hogy az emberben van egy ilyen vívódás. Mert ez természetes. Mindegyünkben van ilyen is, hogy kényelem szeretet, meg nem szeretek a tükörbe nézni, meg nem szeretnék az életemben mélyreható változásokat, vagy nem akarok küzdelmet az életemben. Ugye vannak ilyen vonakodások, félelmek az ember életében. De azt mondja, az a kérdés, hogy végül mi az, hogy inkább. Mikor lemegy ez a vívódás, akkor az ember mégis azt mondja, hogy mit inkább, a világosságot vagy a sötétséget, az igazságot vagy az igazságtalanságot. És befogadni ennek a szeretetét, az annak a végső fázisa az aztán az, mikor az ember azt mondja, hogy követem. Amikor az ember azt mondja, hogy azonosulok vele, mert már nem is tudok más tenni. Nem is tudok más tenni, meg nem is akarok más tenni. Igen, az inkább a választásra. Igen. Igen, és ha már az ember döntötte, hogy inkább azt szereti, akkor nem is tud más tenni. akkor most már így látja a dolgokat, és csak ez, amivel a lelkiismerete megegyezik, és akkor ez nem esik nehezére. Akkor már neki ez nem küzdelem, hanem akkor ebben érzi jól magát, ebben van öröme. Tehát az igazság ismerete kevés, az igazság szeretete. Mikor az ember, ha akár önmagával szemben is, ha akármit vállalva ezzel együtt is, inkább az igazság mellett dönt. Azért mondtam, hogy ez egy olyan érzékeny pont, mert Jézus mondta ezt az érdekes mondatot, mikor ugye ő Pilátushoz is szeretettel szólt a kihallgatásakor. És mondta neki, hogy én azért születtem, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És örült volna, hogyha Pilátus ezután tényleg érdeklődik, hogy mi az. De ő csak fölütött egy kérdést, hogy micsoda az igazság. Aztán már ment is ki a tömeghez. És Jézus még ezt is hozzátette, ezt a finom kis mondatot, ugye én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és akkor azt mondtam, mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Én ezen rengeteget gondolkodtam, hogy milyen finom kis érzékeny mondat ez. Ki tudja megmondani, hogy melyik ember az az igazságból való, és melyik nem, ugye? Nekünk nem szabad emberi szemmel ezt eldönteni soha. Lehet, hogy egy ember nagyon sokáig vívódik, és lehet, hogy nagyon sokáig vacilál, és egyszer mégiscsak inkább a világosságot szeret. Ezt ember sem meg nem jósolhatja, semmi közünk hozzá, ez az Istenre, meg az egyes emberekre tartozik. De Jézus azt mondta, hogy egy idő múlva minden emberről kiderül, hogy az igazságból való-e. Hogy neki mi a fontosabb, az érdek, a kényelem, a megszokás, vagy az emberi presztízs, vagy más emberek véleménye, vagy pedig a lelkismeretében felismert, megértett igazság, az Isten által kinyilatkoztatott igazság. Ugye erre utalt ez az ige. És csak egy picit pillancsunk a következő részre. Azért próbálok egy kicsit igyekezni, hogy ebbe az évbe befejezzük Jelenések könyvét, de ahogy mondtam, ez már ilyen beszélgetős rész. Így olvasom a 19. fejezetben az első verstől. Ezek után hallottam, mint egy nagy sokaság nagy szavát az égben, amely ezt mondja, Alleluja, az üdvösség, a dicsőség, a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszolta, helyesebb így fordítani, hogy igazságot szolgáltatott, az ő szolgáinak vére miatt annak kezén. És másodszor is mondták, halleluja, halleluja azt jelenti, hogy dicsérjétek az Urat. Annak füstje felmegy örökkön örökké, és leborult a 24 vén és a 4 élőlény, ugye így helyes fordítani, erről volt szó korábban, és imádta az Istent, aki a királyi székben ül mondván, Amen, Alleluja. És a királyi széktől szózat jött ki, amely ezt mondja, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Hát azt hiszem, hogy amit olvastunk, már érezzük, hogy ez az előszele a Jézus eljövetelének. Itt a földön még az előbb drámai események zajlottak, ugye? De a mennyben már örvendező szózatok hangzanak, ők tudják, hogy küszöbön a nagy szabadítás, ők már örömmel mondják, hogy uralkodik a mi Istenünk, a mindenható, és igazságosak és igazak az ő ítéletei. És ezek után a 6-tól a 10. verset olvassuk el még, és erről tudunk még egy kicsit beszélgetni. És hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vízzúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nékem, meglásd neted, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ugye még az előbbi szakasznál azt láttuk, hogy a leggyakoribb szó a jaj, jaj és a sírás, a jajgatás és a sírás, ebben a szakaszban az örvendezés. Újra és újra dicsérjétek az Urat, örüljünk, örvendezzünk. Ugye ezt mennyei seregek mondják, és a 7. verset és a 8. és a 9. vegyük különösen szemügyre. Ezt mondják, eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Szeretném feltenni a kérdést, hogy mit jelent ez a jelképes beszéd, hogy a bárány menyegzője. Kire utal a bárány név? Jézusra, nem kérdés. És a menyegzője, bárány menyegzője? A Jézus és az egyháza örök egyesülése. Mert mi a menyegző, mikor a vőlegény és a menyasszony egyesül, és annak örülnek, hogy most már örökké együtt lesznek, és el nem válnak. Tehát a bárány menyegzője az, amiről Jézus így beszélt a búcsú beszédeiben, hogy én most elmegyek, de ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ugye ez a János evangélium a 14. fejezet első versei. Ezzel az ígérettel hagyta el tanítványit, én ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát a Jézus visszajövetele, ugye a menyegző, amikor jön az ő menyasszonyáért, vagy feleségéért, hogy magához vegye. Akkor nem is kérdés, hogy ugye a bárány felesége ki, ugye a hívő egyház, az igaz egyház, a hívő népe. Mindazok az utolsó nemzedékből, akik élve érik meg az ő eljövetelét, akiket ő egybegyűjtött mindenfelül, Babilonból is, és mindenfelül egybegyűjtött, akik az utolsó üzenetére mellette döntöttek, az evangélium mellett döntöttek, akik mind befogadták az igazság szeretetét. És a 8. versben olvassuk, hogy milyen menyegzői ruhára van szükség. Ugye itt a menyegző hasonlatát kibővíti, hát minden menyegzőre készül menyegzői ruha, és hát itt milyen menyegzői ruhára van szükség. Így olvassuk a 8. versben, adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Jó ezt olvasni? Tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözni, az még fizikailag is jó. De itt mondja, hogy ez a tiszta és ragyogó fehér gyolcs, ez a szenteknek igazságos cselekedetei. Hát csak jó érzésünk van, vagy más érzés is, mondja ki, aki mit gondol. Mikor ezt olvassuk, hogy amikor elkészült a bárány felesége, akkor annak adatot, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Csak örülni tudunk ennek, csak jó érzés, hogy milyen szép ez, vagy valami más gondolat vagy érzés is megfogalmazódik bennünk. Kíváncsi vagyok? Pontosan. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a félelem meg a szorongás is beköltözik az emberbe. De hát ugye azt mondtuk, hogy igazán nem tudjuk. Jézus ezt a figyelmeztetést mondta végig, hogy amely órában nem gondoljátok, abban jön el a ti uratok, legyetek készen. Emlékszünk, hányszor ismétlődik az evangéliumban? Legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el a ti uratok. És ha ez a készenlét, akkor ez egy felszólítás arra, hogy legyünk így készek, igaz? És ezért mondom, hogy nagyon természetes az, hogyha a félelem is elfogja az embert, hogy hát azért hol vagyok én ettől, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe. De most felteszek egy másik kérdést. Ez most az Isten részéről egy ilyen nagyon magasra rakott léc, vagy pedig van ebben valami szükségszerűség, hogy ilyen menyegzői ruhára van szükség? A következő kérdésem az lenne, hogy ugye azt tudjuk, hogy a Biblia úgy mutatja be, hogy Jézus teljes isteni dicsőségében jön, angyalseregek kíséretében, és az lenne a kérdésem, hogy amikor proféták, apostolok, ha nem is szemtől szembe, de bizonyos mértékig mennyei lényekkel érintkeztek, vagy Istent látták valami közvetve, hogy hatott rájuk? Ki tudna nekem fölidézni ilyen példákat? Bibliából. Nyugodtan bárki mondhat, akinek valami eszébe jut. Dániel milyen ember volt? Azt olvassuk a Bibliában, hogy még az ellenségei se tudtak hibát találni benne, és Isten is elismeréssel szólt róla, hogy a menny szemében kedvelt férfiú, és mégis, mikor profétikus látomásban tulajdonképpen egyértelmű, hogy Krisztust látta, ugye ez a szöveg összefüggésből kiderül, mint az eljövendő messiás fejedelme, de isteni dicsőségében, akkor a mi Bibliánkból nem jön ki annyira, de a 10. fejezetben, a héber szövegben szó szerint ezt olvassuk, azt írja, rám fordult minden álnokságom. Úgy érezte magát az Isten jelenlétében tiszthátalannak, és azt írja, hogy leestem lábaihoz, ugye, egy fizikai erejét vesztette. Mondjon nekem valaki más példát, amikor proféta vagy apostol a tökéletes szent Isten jelenlétébe került, ha csak közvetve is, hogy hatott rá?
Amikor Jézus a csodálatos
nagyon jó
csinálta, akkor azt mondta, Uram, dönös, hogy kétre esett, mert az Isten meglát.
Nagyon jó példa. Jézus nem övezte akkor semmilyen dicsfény, ugye? De viszont látta, hogy ki ez, akinek még a tenger hala is engedelmeskednek. Szóval rájött, hogy a Teremtő Istennel áll szemben, ugye? Akkor megrettenve azt mondta, menj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Tehát félelmet érzett. Mondjunk még példát. Ézsaiás, nagyon jó. Ézsaiás könyve 6. fejezetében olvassuk, pedig proféta volt, és a profétákról azt mondja a Biblia, hogy mind Isten szent emberei voltak, tehát kiemelkedő, erkölcsiségű, igaz emberek voltak, és mégis azt mondja, hogy amikor az Isten dicsőségét látta profétikus látomásban, akkor fölkiáltott, jaj, nékem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Akkor most még egyszer megkérdezem, hogy ez most az Isten részéről egy ilyen önkényesen magasra tett léc, hogy ő azt mondja, hogy erre a mennyegzői ruhára van szükség, amikor ő dicsőségben megjelenik az ég felhőjében, vagy szükségszerűség? Szükségszerű. Mert el sem tudnák viselni, ugye megrettennének a félelemtől. Olvastuk a Jelenések könyve 6. fejezetében, hogy akiknek ilyen mennyegzői ruhájuk nincs, azok mit mondanak? Azok azt mondják a kőszikláknak és a hegyeknek, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki a király székben ül és a bárány elől. És akkor most még mindig ott marad egy ilyen feszültség, hogy na de hát akkor hogy lehet ezt a színvonalat elérni? Na, nagyon jó, valaki mondta. Látjuk, hogy egy pici kis szó milyen fontos tud lenni. Azt mondja, adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Ha az lenne a szövegben, hogy ezt nekünk kell elérni a magunk erőfeszítésével és igyekezetével, soha nem tudnánk elérni, és kétségbeesésre lenne ok. De milyen fontos ez a pici adatot annak. Tehát itt ez az isteni kegyelemnek a munká, és mit gondoljuk, hogy adatik? Hát tud az Isten ilyet csinálni, vagy szokása a Jóistennek olyan hirtelen valamit az emberbe belenyúl az agyába, vagy a lelki világába, és akkor egyszerre őt ilyenné teszi? Nem. Jóistennek megvannak ehhez az eszközei. Azt olvassuk a Bibliában, hogy hát először is hatalmasra nő az ige hirdetés, az ige ismeret, ami azért nagyon komoly ismeretet közvetít, meggyőzi az értelmet. Ez még csak az nagyon kis része a dolognak, de ennek is megvan a maga helye. Aztán azt olvassuk, hogy a végidőben rengeteg profécia teljesedik be. Tehát így mondta Jézus egyszer, hogy ezeket azért mondtam el nektek előre, hogy amikor meg lesz, higgyetek. És gondoljunk arra, hogy milyen élmény az, amikor mondjuk most például itt vagyunk, sok mindent hallottunk ebben a sorozatban, és hogyha egyszer majd látjuk ennek a kézzel fogható beteljesedését. Ugye? Akkor az ember, hogy így mondjam, hisz. Nem kell hozzá erőlködni, hisz. Mert azt mondja, ez már nem lehet véletlen. Szóval ez csak az Isten igének az igazsága. Tehát Isten rengeteg ösztönzőt ad a végidőben, hogy az ember hite megerősödjék abban, hogy a Szentírás valóban Isten szava. Aztán gondoljunk a Szentlélek kitöltésére, amiről az előbb beszéltünk, amikor ezt nem is említettem, hogy akkor gondoljunk arra, hogy nem csak ez van, hanem a Szentlélek kiárasztásakor, amiről beszéltünk, micsoda tapasztalatokat szereznek. A Biblia azt is mondja, hogy ekkor hatalmas tömegben térnek meg emberek. Az első pünkösdnél ilyen volt, hogy egy nap 3000 ember, egy nap 4000 ember. Tehát az emberek megindulnak, hatalmas mértékben megindulnak, és nem érdeklik őket a nehézségek. Mindazok, akik az igazságból valók, hallgatnak az ő szavára. Történnek természetfeletti jelek, csodák. Tehát mindez megerősíti a hitet. És van még valami? Valaki kitalálja, hogy mi az, ami még segít? Hogy adatik még, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözzenek? Valaki kitalálja, mi által adatik még, hogy ebbe öltözzenek? Tessék? Kegyelem által, de a kegyelem milyen eszközt használ még ehhez? Valaki gondol arra, hogy mi az, ami nagyon szokott segíteni az embernek, hogy megváltozzon jó irányba, és leadjon sok rossz szokást, sok bűnt, és nagyon megváltozzon? A megpróbáltatások. Ugye? És a megpróbáltatások nagyon sokfélék lesznek a végidőben. Ugye a Biblia beszél sok mindenről. Most csak egy olyan kis pici szelét érezzük, mikor ugye olvassuk, hogy természeti katasztrófák, meg gazdasági válság, meg egyebek, de a Biblia azt mondja, ezek a nehézségek fokozódnak, és ezekre mi rossz kedvűen gondolunk, és félelemmel gondolunk, de változtassuk meg a gondolatunkat. Mert ha valaki igazi hitre jut, akkor a legnagyobb tapasztalatokat ilyenkor szerzi. Nem tudom, hogy itt említettem-e, de mindig eszemben van egy idős lelkész, aki elmesélte nekem, hogy a második világháborúra három szakaszban hívták be frontszolgálatra. Gondolom, senki se gondolja azt, hogy ez egy kellemes dolog. És megdöbbentett ez a mondata, azt mondta, de ha én magamnak jó lelki állapotot kívánok, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint akkor voltam. Mert ilyen megfoghatóan éreztem az Isten közelségét és a segítségét. Tehát nem kell megijedni a megpróbáltatásoktól, mert azok borzalmasak, hogy az embernek nincs hite, és nincs Istenhez való közelsége, de ha élő hite van, akkor ez hatalmas tapasztalatok szerzésének az ideje is. Ha valaki ebbe kételkedik, hogy így van, akkor olvassa el az apostolok cselekedeteiben, ahol leírja a Biblia, hogy hát a Szentlélek kiárasztásakor is érték megpróbáltatások az apostolokat, de tönkrementek tőle, kétségbe estek tőle. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Olvassuk, hogy Pál meg Sílás a börtönbe énekeltek lelkesen, meg ehhez hasonlókat. És tele van az apostolok cselekedete, hogy öröm, öröm. Tehát a Jóisten nem természet feletti módon adja azt, hogy felöltöznek a szentek igazságos cselekedeteibe, hanem olyan esemény sorozat előzi meg, és olyan életkörülmények a Jézus megjelenését, hatalmasan teljesedik az ige, az Isten szent lelke hatalmasan megnyilatkozik, de ugyanakkor vannak megpróbáltatások, és ahol az embernek csak egy lehetősége van, hogy az Istent keresse, és az Isten pedig hatalmasan megnyilatkozik, és megsegít. Szóval ezek között a körülmények között készíti fel az Isten őket arra, hogy a szentek igazságos cselekedeteiben öltözzenek, és minden felesleges csomagot lehagyjanak, minden emberi bűnt, minden rossz szokást, és teljesen felkészüljenek valóban a Jézus megjelenésére. Tehát akkor megkérdezem, hogy igazából öröm hír ez, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsban, mert szentek igazságos cselekedetei. Már csak azért is öröm hír, mert ilyen egyházat mindig szeretnénk látni, nem? Csak nem látunk. Nem tudok egyetlen olyan egyházat sem, amire azt lehetne mondani, hogy na, ez megtestesíti az evangéliumot teljesen tisztán, hiánytalanul. De a Jézus eljövetele előtt ilyen egyház lesz, amely megtestesíti az evangéliumot. Végre egyszer lesz tiszta és tökéletes, mert a szentek igazságos cselekedeteibe öltöztek. Lesz köztük valódi testvéri szeretet, lesz köztük valódi egység. Ugye? Mert ez mindenhez tartozik. Ne megijedjünk, ezt mind azért mondtam, ne megijedjünk, hogy ilyen magas kívánalom, mert ez adatik, és az Isten megtalálja ehhez az eszközöket, hanem inkább örüljünk, hogy lesz egyszer ilyen egyház, és hogy ezt a szükségszerű kívánalmat, hogy egy ilyen monumentális, kozmikus és történelmi esemény, az élő Istennel, az ő dicsőségében való találkozás, arra az Isten el tud készíteni egy népet. És nem mindenki fog megsemmisülni az ő dicsőségnek megjelenésekor, hanem lesznek, akik ebbe a mennyegzői ruhába öltözve örömmel üdvözlik őt. Izsaiás könyve így mondja, hogy ezt fogják mondani, hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Jézus meg azt mondta, hogy akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Tehát nem egy tragédiával ér véget az emberi történelem végül a sok nyomorúságon keresztül, hanem egy örvendezéssel és egy csodálatos szabadítással.